imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten tegye gazdagon megáldotta ezt a mostani együttlétünket is. Isten tiszteletünk kezdetén a 152-es számú énekünket énekeljük, a 152-es béjelzetű énekünket, amely így kezdődik, Én bejöttünk nagy örömben. Olvasom Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Bírák könyve 7. fejezetének 9-től 25-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Bírák könyvéből, a 7. fejezetből 9-től 25-ig terjedő verseket. Azon az éjszakán azt mondta neki az Úr, kelj föl, menj le a táborba, mert kezedbe adtam őket. Ha pedig félsz lemenni, menj le a táborhoz te is, Úrra a szolgát, hallgass meg, mit beszélnek, hogy azután megerősödjön a kezed, és lemenj a táborba. Ekkor lement Úrával, szolgájával a fegyveresek szélső őrhelyéig, akik a táborban voltak. A midiániak, amálekiek és kelet fiai úgy ellették a völgyet, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt se szeri se száma, mint a homoknak, amely a tenger partján van. Mikor pedig Gedeon odaért, az egyik férfi éppen az álmát mondta el a másiknak. Ezt mondta, íme azt az álmot láttam, hogy egy sült árpakenyér gurult le a midiániák táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy oldalba vágta, hogy ledőlt. Fölfordította azt, és a sátor összedőlt. Társa pedig így felelt neki, nem más ez, mint az izraeliek Gedeonnak, Joás fiának fegyvere. Kezébe adta Isten Midiánt és egész táborát. Amikor Gedeon hallotta az álom elbeszélését és magyarázatát, leborult imádkozni, majd visszatért Izrael táborába, és azt mondta, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midián táborát. A 300 embert három csapatba osztotta, és egy-egy kürtöt adott mindeniknek a kezébe, és üres cserépkorsót és fáklyát minden korsóba. Majd ezt mondta nekik, rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek. Íme lemegyek a tábor szélére, és akkor ti is úgy cselekedjetek, ahogy én. Ha megfújom a kürtöt, én meg a velem lévők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok az Úrért és Gedeonért. És lement a tábor széléhez Gedeon, és a 100 férfiú, aki vele volt, a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor éppen fölváltották az őrséget, megfújták a kürtöket, és összetörték a cserépkorsókat a kezükben. Ekkor kürtölni kezdett mind a három csapat, összetörték a cserépkorsókat, és bal kezükben tartották a fáklyát, jobb kezükben pedig a fürtöt, hogy kürtölhessenek, és így kiáltottak: fegyverre az Úrért és Gedeonért. És mindenki ott állt a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és ordítózva menekülni kezdtek. Mert amikor a 300 ember belefújt a kürtjébe, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban, és menekült a tábor egészen Bétsitáig, Cerérá felé, Abélméhollá határáig, Tabbaton túl. Ekkor fegyverbe szólították az izraelieket Naftáliból, Ásérből és egész Manasséból, és üldözőbe vették a midiánikat. Gedeon követeket küldött Efraim egész hegyvidékére ezzel az üzenettel: jöjjetek le a midiániak ellen, és foglaljátok el a vízhez vezető utat, a Bétbárától a Jordánig vezető utat. És egybegyűlt Efraim minden embere, és elzárták a vizeket Bétbárától a Jordánig. Elfogták Midián két vezérét, Órébet és Zeébet, és megölték Órébet az Óréb kősziklájában, Zeébet pedig a Zeéb présházánál vágták le, és üldözték a midiániakat. Órébb és Zeéb fejét pedig elvitték Gedeonhoz a Jordánon túlra. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok is üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 476-os számú énekünkkel. A 476-os számú énekünknek mind a négy verszakát énekeljük. Az első verszaka így kezdődik: felbarátin drága Jézus zászlaja alatt.
Right above.
imádkozzunk. Olyan nagy kegyelem az édesatyánk, hogy szívünket hozzád emelhetjük. De még nagyobb csoda és ajándék számunkra, hogy te hajolsz alá hozzánk. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, akiben megismerhetjük az igazi szeretetet, az igazi türelmet, az igazi irgalmasságot, hűséget. Magasztalunk, hogy nem vontad meg kegyelmedet ettől a világtól mind a mai napig. Azért is gyűlhetünk össze, mert a te drága áron megváltott népedet is meg akarod áldani jelenléteddel, ígéddel, szent lelkeddel ezen a mai napon. Add, Urunk, hogy ne csak ma legyen Isten tiszteletünk, hanem az egész életünk Isten tisztelet legyen. Ne csak a templomban dicsérünk téged, hanem otthonainkban, munkahelyünkön, az iskolában, bármerre járunk és bármerre kelünk. Kérünk, hogy segíts, hogy bizonságot tudjunk tenni rólad. Köszönjük, hogy egybe gyűlhettünk ezen a vasárnapon, megköszönve neked az elmúlt hetet, megköszönve, amit kezedből kaptunk, megköszönve minden jót, és talán minden rosszat is, mert hisszük és tudjuk, hogy mindennel terved és célod van. Semmit nem engedsz meg a hívő életében ok nélkül és cél nélkül. Magasztalunk azért, hogy kérjük bár, hogy vezess és fogd kezünk, de erre nézve ígéretünk van, hogy vezetni fogsz bennünket, nem maradsz el tőlünk, és egyszer majd boldogan célba érhetünk, ahol meglátjuk a mi Urunkat, Jézust, a megöletett bárányt, és zenghetjük a mennyei kórussal, hogy övé legyen a dicsőség, tisztesség, hálaadás, erő és hatalom. Ő a mi megváltunk, szabadítunk, aki kihozott minket a bűn fogságából, és megáldott mennyei világának minden áldásával, ami édesatyánk ő érette. Kérünk, Urunk, fejtsd meg nekünk az íge titkát ma is. Engedd, hogy szívünk oda tudjon figyelni, védj el minden más gondolatot, érzést a szívünkből, elménkből, gondolatainkból. Engedd, hogy halljuk, és meghalljuk azt, amit mondani akarsz. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 460. számú énekünknek mind a négy versszaka eléneklésével. A 460. számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Ne csüggedj el, kicsin sereg! Található a Bírák könyve 8. fejezetének 1-től 9-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Bírák könyvéből, a 8. fejezetből 1-től 9-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Ekkor Efraim emberei azt mondták neki, mit tettél velünk? Miért nem hívtál minket, amikor Midian ellen harcba indultál, és hevesen pöröltek vele? Ő pedig így felelt nekik, vajon tettem én olyan dolgot, mint ti? Nem többet ér-e Efraim szőlőjének böngészése Abiézer egész szüretjénél? Kezetekbe adta Isten Midian vezéreit, Órébet és Zeébet. Hát hozzátok képest mit tudtam én tenni? Amikor így beszélt, lecsöndesedett, felháborodott lelkük. Mikor pedig Gedeon a Jordánhoz ért, átkelt a vele levő üldözés miatt kifáradt 300 emberével. Ezt mondta a szukkoti férfiaknak, kérlek adjatok kenyeret engem követő népnek, mert fáradtak. Nekem pedig üldöznöm kell Zebahot és Kalmunnát, Midian királyait. Szukkot előjárói ezt felelték. Már kezedben tartott talán Zeba és Kalmunná öklét, hogy kenyeret kívánsz tőlünk a seregednek. Gedeon pedig azt felelte erre, ha kezembe adja az Úr Zebahot és Kalmunnát, pusztai tövissel és tüskével csépelem végig a testeteket. Majd fölment onnan Pénuelbe, és ugyanúgy szólt azokhoz is, és a pénueli férfiak ugyanúgy feleltek neki, ahogy a Szukkotban lakó férfiak. A pénueli férfiaknak azt mondta, ha békében térek vissza, lerombolom ezt a tornyot. Háborús időszakot ír le ez a most felolvasott bibliai szakasz. Gedeon 300 emberével, akiket az Úristen kiválasztott, elindul, hogy legyőzze Midiánnak hatalmas seregét. 135 ezeren vannak, nagyon nagy a túlerő, nagyon sokan vannak. Emberileg ekkora sereget 300 emberrel lehetetlen legyőzni. Azonban az Úristen éppen azért adja ezt a hatalmas sereget, hogy megmutassa azt, nem Gedeon ereje által, nem a 300 ember ügyessége által győzik le Midiánnak hatalmas seregét, hanem Istennek segedelméből, kegyelméből. Tudjuk azt, hogy már régóta sanyargatják Izraelnek a népét. Az őszi betakarítás ideje alkalmával jöttek, fosztogattak, elvitték azt a termést, ami egész esztendőre tartalékként ott lett volna, és utána egy év múlva újból jöttek, és újból ugyanezt megtették Izraelnek a seregével. Most azonban az Úristen úgy döntött, hogy leveri Midiánnak a seregét. Tudjuk azt, hogy egy egyszerű paraszt fiút választ ki, aki nem értett a hadviseléshez, nem volt katona, hanem egyszerű, földműveléssel foglalkozó legény. Azonban az Úristen lelke által olyan képességeket ad neki, amely által sikerül az Úristennek az ügyét győzelemre vinni. A döntő ütközet megtörténik. 135 ezer emberből 120 ezer ember meghal, és még 15 ezer ember elkezd menekülni. Közöttük a két király és a hadseregnek a két főparancsnoka. És akkor, amikor elkezdenek menekülni, akkor egy szomszédos törzset kér segítségül Gedeon, az Efraim belieket kéri, hogy vágják el az útjukat. Azért, hogy ennek nyomán el tudják kapni azt a 15 ezer ember férfit. És amikor meghallja Gedeon, hogy az Efraim beliek ezt megteszik, akkor oda megy és személyesen találkozik ezzel a törzzel. És most itt kapcsolódunk bele ebbe a történetbe. Azt láthatjuk, hogy az Efraim beliek elkezdik kritizálni Gedeont. Ilyen módon szóltak, mit tettél velünk, miért nem hívtál bennünket, mikor harcba indultál Midian ellen, és hevesen pöröltek vele. Hogy tudnélik, miért nem hívtál minket hamarabb? Mielőtt még az ütközet elkezdődött volna? Miért csak most hívsz bennünket, amikor már vége úgymond a csatának? Amikor csak éppen el kell zárni az útjukat azoknak a megmaradt embereknek, akik elkezdtek előletek menekülni. Miért csak most szólsz nekünk? Mi az, ami mozgatja Efraim részéről ezt a kritikát? Ezt a perelést, amit Gedeonnal szemben, az Isten emberével szemben mondanak? Hát egyfelől úgy gondolom, hogy a hiúság. És akkor, amikor egy kicsit számba vesszük ezeket a gondolatokat, hadd gondoljunk valóban önmagunk életére. Hogy ilyen helyzetekben mi mozgat bennünket? Akkor, amikor kritizálsz valakit, perelsz valakivel, mi mozgat ott legbelül? Az Efraim belieket a hiúság mozgatta. Mert tudniillik, ők hatalmas törzs voltak. Az egyik legnagyobb törzs. Területileg is, meg számbelileg is hatalmas törzsnek nyilvánították őket, meg jelentőségüket tekintve is, hogy más nem mondjak, Józsué származott ebből a törzsből. Az a Józsué, aki bevezette Izraelnek a népét Kánaán földjére, az a Józsué, aki az ütközeteket valamiképpen vezette, ráadásul pedig ennek a törzsnek a területén volt a Szent Sátor. Jelentőségét tekintve, számbelileg is, meg területileg is efraimiták hatalmas nagy törzsnek számítottak. Ezt ők is tudták, ők is érezték, de éreztették a többi törzsel is. A kisebbekkel, a kevesebbekkel. És most, hogy őket kihagyták ebből a harcból, Gedeon nekik nem szólt, hát akkor a gőgjüket, az önérzetüket ez bántotta. Ez sértette, hogy mi, akik egy hatalmas törzs vagyunk, ebből a jelentőségteljes csatából kihagynak. Testvéreim, gondoljuk-e magunkat annyira nagynak, annyira jelentőségteljesnek, annyira fontosnak, hogy akkor, amikor kritizálnak téged, akkor, amikor perelnek veled, akkor vajon nem szólal-e bennünk is meg ez a fajta hiúság? Hogy az önérzetünket bántják. Sok esetben az Úristen így akarja véghez vinni valaki által egy harcot, egy lelki harcot, egy eseményt, és lehet, hogy abba te nem vagy részese. És olyan gyakran megszólal belőlünk a hiúság, hogy én ebből kimaradtam. Figyeljük meg, ha Gedeon hallgat az Efraim beliekre, akkor valószínűleg úgy is győznek, De akkor maguknak tulajdonítják a győzelmet. Mi voltunk a nagyok, mi voltunk a hatalmasak, az ügyesek, a bölcsek. Az Istennek tetszett, hogy Gedeon által, egy parasztfiú által, és 300 ember által győzze le a midianitákat. Azért, hogy ne verjék a mellünket, és ne mondják azt, hogy mennyire jó, ügyesek voltunk mi, hanem lássák meg az Istennek kezét, az Istennek csodáját. Annyiszor a hiúságunk miatt nem történik csoda a másik embernek az életében. Mert olyan gyakran szoktuk a másik embert kritizálni, hogy ilyen vagy olyan. Gondoljuk végig, hányszor szólal meg belőlünk a hiúság, bántják, sértik az önérzetünket, mert nagynak gondolom magam, és amikor kihagynak egy eseményből, akkor ez annyira fáj, hogy kritikába, perelésbe torkollik. A másik ok pedig, amire jó nekünk figyelni, az az, hogy pont azért, mivel Efraim törzse nem vett részt a csatában, ezért hadd mondjam így, volt idejük gondolkodni. Volt idejük gondolkodni mindazon, ami történik. Valószínűleg hallottak már ők erről a csatáról. Valószínűleg hallották már, hogy a midianiták régóta sanyargatják Izraelnek a népét. Sok mindent tudnak. Hallották talán már azt is, hogy az Úristen Gedeont kiválasztotta. Mehettek volna hívás nélkül is, és nem tették meg. Elkezdenek úgymond magukban rágódni, magukban őrlődni, foglalkozni a maguk sértettségükkel, hogy miért hagyta ki bennünket ebből a csatából. Tudjátok, akkor, amikor sok időnk van, akkor, amikor, hadd mondjam így, tétlenek vagyunk, van időnk önmagunkkal, gondolatainkkal túlságosan sokat foglalkozni, akkor a sátán ad nekünk dolgot. A tétlen kezeknek, a tétlen szíveknek, a tétlen értelemnek majd ad a sátán nekünk éppen elegendő dolgot. Ha nem az Isten ügyeivel foglalkozol, ha nem az Istennek neked szánt feladatokat végzed, akkor majd ezt a tétlen kezet, tétlen szívet, tétlen értelmet fel fogja használni a sátán a maga ügyének véghezvitelére. Akkor azt mondja, hogy tétlen vagy, nincs mivel foglalkozz, nem végzed azt a dolgot, amit rád bíztam. Hát akkor majd jön a sátán, és a tétlen kezeknek ad majd feladatot, amikor már nem az Isten ügyét fogod képviselni, hanem az ő ügyét. Na, ezt csinálják az Efraimbeliek, hogy magukban dohognak. Magukban már azt a párbeszédet Gedeonnal lefolytatják. Hányszor történik meg, hogy elkezdünk fantáziálni, már a másik ember még fizikailag nincs mellettünk, de megképzik az alakja, és már előre lejátszuk a párbeszédet. Hogy mit fogok mondani, hogyan fogom megmondani a bajomat, hogyan fogom a másik embernek a szemrehányásaimat odaönteni. És akkor, amikor van erre időnk, akkor ezt a tétlen időt a sátán felhasználja arra, hogy jól feltüzesítsen bennünket. Azért, hogy jó nagy konfliktus alakuljon ki két ember között. És a harmadik, amit meg kell említenem, az igazából, az csak a sorok mögött olvasható. Nem csak a sértett hiúság miatt, nem csak a tétlenség miatt kritizálják Gedeont, hanem amiatt is, mert ők kimaradtak az anyagi javakból. Hogy akkor, amikor az egyik sereg győz, akkor a másik seregnek a fegyverzetét, az aranyát, ruházatát, meg a megmaradt embereket szolgaként maguk mellé állítják. Nem csak a hiúság szólal meg belőlük, nem csak a tétlenség, hanem az is fáj neki, hogy kimaradtam az anyagi jóból. Annyira tetszik nekem, testvéreim, hogy ez csak a sorok mögött jelenik meg ebben az ígében. Tehát manapság is így van. Manapság sem mondjuk ki azért hangosan, ha kimaradsz valamilyen anyagi jóból, hanem ilyen más módon, más területről közelíted meg. Pedig legbelül az fáj, hogy valamiképpen kimaradtál egy eseményből, abból származott valami fajta haszon, és te abból a haszonból nem részesültél. Testvéreim, gondoljuk át. Akkor, amikor kritizálsz valakit, perelsz valakivel, mi mozgat? Mi mozgat téged ebben, ezekben az esetekben? Vajon jó volt minden alkalommal ezt megtenni? Nem lett volna vajon valamilyen más, bölcsebb megoldás, ami az Istennek az útja? Ez tehát az első gondolatkör, amit ki szeretnék emelni. Aztán azt láthatjuk, hogy nagyon szép erre Gedeonnak a válasza. Nem csupán fizikai harctéren van jelen Gedeon, hanem lelki harctéren is. És nagyon szépen vizsgázik. Nagyon szépen válaszol Gedeon. Talán elvárnánk azt, hogy ugyanúgy válaszoljon az Efraim belieknek, mint ahogy ők kritizálták őt. Mondhatta volna azt Gedeon, hogy miért nem jöttetek a harcba, tudtatok ti erről, miért nem jöttetek hívás nélkül is, miért nem álltatok mellénk akkor, amikor szükségünk lett volna reátok. Nem ezzel kezdi Gedeon, nem ilyen módon válaszol vissza az Efraim belieknek, hanem nagyon higgadtan és bölcsen. A példabeszédek könyvében van egy ilyen ige, amely azt mondja, hogy a higgadt válasz elhárítja az indulatot. A higgadt válasz elhárítja az indulatot. És Gedeon-e bölcsesség mentén indul el? Felmehetett volna a pumpa benne, válaszolhatott volna úgy, ahogy ő, de nem ezt teszi, hanem a higgadt válasz, az tudja, hogy valamiképpen elhárítja az indulatokat. Mit mond Gedeon a maga válaszában ilyen higgadtan? Ő azonban így felelt nekik. Ugyan mit tettem én hozzátok képest? Nem többet ére Efraim böngészése Abiézer szüretjénél? A ti kezetekbe adta Isten Midian vezéreit, Órébet és Zeébet, hozzátok képest mit tudtam én tenni? Mennyire bölcs és higgadt Gedeonnak a válasza.
Egyfelől ebben a válaszban az van benne, hogy nincs időm nekem foglalkozni ilyen balga dolgokkal, ilyen hiába valóságokkal. Nektek van időtök, volt időtök ezen morfondírozni, de valamit én az Istentől feladatképpen kaptam, azt akarom véghez vinni. Ha én ezt a feladatot kaptam, hogy a midianitákat le kell győzni, akkor én ebben leszek foglalatos. Ilyen kicsiny butaságokba nem fogok most belemenni. Ilyen kicsiny vitatkozásokba. Hogy akkor, amikor kritizálnak téged, akkor, amikor ez nem annyira jelentőségteljes, abban a feladatban, amit az Istentől kaptál, belemész ebbe a vitatkozásokba. Mert nem biztos, hogy bölcs dolog ugyanúgy visszaválaszolni, ahogyan kaptad a másik embertől. Másfelől pedig olyan alázatos Gedeonnak a megfogalmazása. Érdekes, azt mondja, többet ér Efraim böngészése Abiézer szüretjénél. Az Abiézer családjába származott Gedeon, és azt mondja, hogy mindaz a 120 ezer ember, akit mi megöltünk, az kevés. Az nem ér annyit, mint az, hogy ti elfogtátok a két hadvezért. Mennyire alázatos ez a megközelítése. Pedig Gedeonnak a hadművelete, Gedeonnak az eredménye sokkal nagyobb. 120 ezer ember, mégiscsak több, mint két ember. Ugyan igaz, hogy hadvezérek, de mégiscsak két ember fogtak el. És azt mondja Gedeon, hogy nem az én 120 ezer ember megölésem, meg a hadsereggel együtt ez az eredményem a több, hanem az, amit kitettetek, hogy azt a két hadvezért elfogtátok. A böngészés, ahogy itt ebben az ígében szerepel, arra vonatkozik, hogy az őszi betakarítás ideje alkalmával, amikor a szőlőt leszüretelték, vagy pedig a gyümölcsöt leszették, vagy pedig aratás alkalmával, amikor a búzát vagy az árpát learatták, akkor néhány darab árpa, vagy pedig búza, néhány gyümölcs ott maradt a földön. Vagy azért, mert nem vették észre, vagy azért, mert egy levél eltakarta, a törvény azonban tiltotta, hogy másnap visszatérjenek. Azt a néhány gyümölcsöt, azt a néhány kalászt, azoknak hagyták ott, akik árvák, özvegyek, akiknek nem volt lakóhelyük azon a területen. Most azt mondja Gedeon, hogy az a néhány gyümölcs, az a néhány kalász, az a két hadvezér, akit ti elfogtatok, az több, mint az én egész szüretem, mint a 120 ezer ember legyilkolása. Ennyire alázatos Gedeonnak ez a megközelítése, és amikor így válaszol, ilyen higgadtan, akkor arról olvasunk, hogy az Efraim beliek megnyugszanak, békességre találnak. Nem könnyű ide eljutni, hogy akkor, amikor kritizálnak, akkor, amikor a másiknak nincs igaza, mégis elhagyod, és azt mondod, hogy figyelj, legyen neked igazad. És tudjátok, ennek nyomán a másik ember valamiképpen megenyhül. Megenyhül ettől a fajta alázattól, megközelítéstől, hogy utólag rádöbben arra, hogy valóban nem nekem volt igazam. De azért, hogy békesség legyen, nyugalom legyen, hogy ne szítsuk az indulatokat, ezért tudok ilyen alázatosan válaszolni neked. Nem azzal az indulattal, ahogyan te közelítettél, hanem másmilyen módon. És akkor, amikor, hadd mondjam, így beléd kötnek, valamilyen kicsi indulokban, akkor nem biztos, hogy jó belemenni a vitatkozásokba. Kaptál valamilyen nagyobb feladatot az Istentől, azzal légy elfoglalva. És ne menj bele ilyen butaságokba, ilyen hiába való vitatkozásokba. Mert nem lesz semmifajta értelme, hanem még inkább nagyobb lesz a szakadék közöttetek. De a lelki háború és a fizikai háború folytatódik tovább ebben a történetben. Jön egy másik epizód. Tovább vonul Efraimból Gedeon, és két városhoz ér. Egyiket Szukkotnak, a másikat Pénuelnek hívják. És az áll itt, hogy Gedeon megérkezett a Jordánhoz a 300 emberével, átkeltek a folyón, és már nagyon fáradtak. Kérik a Szukkotbeli lakosokat, hogy adjatok nekünk kenyeret. Nagyon fáradtak már, és mondhatnák azt, hogy most már jókora részt megtettünk abból a feladatból, amit az Isten nekünk adott. 135 ezer emberből 120 ezer ember meghalt. Már csak 15 ezer ember van. Hát pihenjünk meg. Hagyjuk azt holnapra, vagy holnap utánra. És nem ez történik, hanem tovább folytatják az üldözést. Tudjátok, a történetnek ez a szakasza Gedeonnak az álhatatosságáról, a kitartásáról beszél. Ha kaptam egy feladatot az Istentől, akkor annak ellenére, ha fáradt vagyok, nem állok meg. Tovább folytatom. Ismerjük a közmondást, amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, mert lehet, hogy nem lesz holnap. Ha ma még megfoghatod a szeretted kezét, akkor tedd meg. Ha ma még kimondhatod, hogy szeretlek, hogy fontos vagy nekem, ne halaszd az alkalmakat. Ha kaptál egy feladatot az Istentől, 100%-osan, teljes erőbedobással, tedd azt meg, mert csak azon nyugszik az Istennek áldása. Visszaemlékszem, testvéreim, annak idején, amikor édesapám még újították a parókját, akkor a fürdőszobának az egyik ajtaját is kicserélték, lefestették fehérre, azonban az üvegező részt azt később tették be, és visszaemlékszem, hogy az olyan natúr színben volt. És akkor valaki elmondta, hogy fessük le azt is fehérre, mert ha nem tesszük meg, akkor talán soha nem kerül rá sor. Hittem is, meg nem is. Éveken keresztül úgy maradt. Az ajtó nagy része fehér volt, az a rész pedig olyan natúr színben maradt. Mert azt mondták, hogy majd megtesszük egy másik alkalommal. Annyiszor ezt tesszük, hogy azt, amit még meg lehetne tenni, az a 10%, ami még reád várna, azt sokszor úgy elhagyjuk. És lehet, hogy így nem jut teljességre az Istennek ügye. hogy csak olyan felében, harmadában végzem el azt, amit az Istentől kaptam. Vagy valaki elkezdte az egyetemet, 3 éves volt, a harmadévnek minden egyes vizsgáját letette, kapott egy jó munkahelyet, nagyon jó fizetést adtak érte, és arra gondolt ez az egyetemista, hogy az államvizsgát azt majd leteszem később. Minden vizsgája megvolt, csak éppen még az államvizsgát nem tette le. Majd leteszem jövőben, vagy jövő után. Azóta sem tette le. Ez az egyszerű példa is arra utal, hogy annyiszor kaphatnánk valami többet, és sok esetben talán elfáradunk abban, hogy az Istennek útján maradjunk. De azt, amit még megtehetsz, azt a pluszt, azt tedd meg. Hát az Istennek áldása fog nyugodni, azon, hogyha látja ezt a teljességet, ezt a kitartást, ezt az álhatatosságot, ami itt Gedeonnak az életében is megjelenik. Gedeonék folytatják, de mivel fáradtak, mennek a két város előjáróihoz, és azt mondják, hogy adjatok nekünk kenyeret, egy újabb erőt nyerhessünk, és elindulhassunk tovább. Szomszédos törzsek, testvérek voltak. És mit válaszolnak? Azt mondják, hogy jól lehet, ti már sok embert megöltetek a midianiták közül, de azt hiszitek, hogy már kezetekbe tartjátok Midiánnak két királyát, és visszautasítják, nem adnak nekik kenyeret. Megjelenik a rossz indulat, a gúny, meg valamiképpen a haszonlesés is. Most még nem tudjuk, hogyan fog eldőlni a csata. Ha nektek kenyeret adunk, és esetleg a midianitáknak két királya megöl titeket, akkor talán majd jönnek, és minket is meg fognak ölni, mert segítettünk nektek. Mert adtunk nektek kenyeret. Annyiszor ez a helyezkedés van jelen a mi életünkben, hogy addig, amíg nem tudom, hogy kiviszi győzelemre az ügyet, addig még nem fogok egyik pártjára sem állni. Majd akkor dörgölözök ahhoz a párthoz, amelyik győzött, hogy abból megint valami fajta hasznom származzon. Megjelenik a gyávaság, a gúny, a rossz indulat, és a hitetlenség is ebben a mozdulatban, hogy nem adnak kenyeret. Miért jelenik meg a hitetlenség? Azért, mert nem látják és nem veszik észre, hogy Gedeon az Istennek embere. Az Isten választotta őt ki. És ha az Isten emberét visszautasítom, nem adok számára, akkor ezzel az Istent utasítom vissza. Azt várnánk el, testvéreim, hogy ebben a helyzetben is Gedeon majd jól fog vizsgázni. Vagy higgadtan fog válaszolni, úgy, ahogy eddig is tette. Nem ezt teszi Gedeon, hanem ingerülten válaszol, és azt mondja, ha majd legyőzöm azt a maradékot, ha elfogjuk a két királyt, akkor visszajövök, és akkor a pusztának a tövisével verem el a testeteket, és a Pénuel belieknek pedig azt mondja, hogy jövök, és a templomotok tornyát lerombolom, az, ami a védelmet jelentette volna a ti számotokra. Mit üzen Gedeonnak ez a viszonyulása? Azt üzeni, testvéreim, hogy a hívő embernél is elszakadhat a cérna. Hogy van olyan pont, amikor már én sem tudok higgadtan válaszolni. Hívő embernek is van idegrendszere, és van tűrőképessége. És vannak olyan pontok, amikor úgy érezzük, hogy elfogy az erőnk, és már nem tudunk úgy válaszolni, ahogy az Isten elvárná tőlünk. Elmegy, és nem csupán lerombolja a tornyot, de meg is öli a Pénuelbelieket. Ezért fogjuk nem sokára énekelni, fogjad kezem, hogy gyenge vagyok, érzem, hogy nélküled én járni nem tudok. Ha Isten nélkül indulunk el, ha azt hiszük, ha az egyik pillanatban győztünk, egy lelki csatát megvívtunk, az nem garancia arra, hogy a következő csatát is győzelemre visszük. Kérjük minden pillanatban azt, hogy az Úristen adjon kellő bölcsességet, kellő türelmet, higgadtságot. Hogy akkor, amikor kritikával illetnek, igazságtalanul megvádolnak, terelnek, akkor tudjak úgy válaszolni, ahogy az Isten elvárja tőlem. Azért, hogy ezekben a belső harcokban meg tudjunk állni. Gedeonnak az élettörténete tanulságképpen állt ezen az Isten tiszteleten előttünk. Hadd ne hulljon porba az Isten ígéje, hanem hozza meg azokat a gyümölcsöket, amelyek majd kint a mindennapokban, a harcokban fognak majd megmutatkozni, és hadd kérjük az ő erejét, hogy ezekben a harcokban mi is jól tudjunk vizsgázni. Amen. Fogjad kezem, hogy gyenge vagyok, érzem. A 479-es énekünk mindhárom verszakát énekeljük. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újból tükröt tartottál elénk a te ígédben. Add, hogy ennek nyomán megvizsgáljuk azt, hogy akkor, amikor mi kritizálunk másokat, amikor mi perelünk valakivel, mi mozgat bennünket belülről. Vajon a sértett hiúság, vagy a gőg az, ami velünk kimondatja azokat a szavakat? Vagy nem arról van-e szó, hogy igazából tétlenek vagyunk, lelkileg tétlenek? Nem végezzük a ránk bízott feladatokat, és amikor itt tétlenkedünk, akkor a sátán ad számunkra munkát, hogy viszályt hozzon, viszályt szítson közöttünk. Vagy vizsgáljuk meg azt is, hogy vajon nem az anyagi érdek húzódik meg a háttérben. Azért mondok olyan élesen dolgokat a másiknak, mert igazából azt sajnálom, hogy valami anyagi jótól valamiképpen kimaradtam, valami anyagi haszontól elestem. Add Istenünk, hogy ezt őszintén megvizsgáljuk most. akkor amikor bennünket ér ilyen kritika, akkor add, hogy az a higgadtság, ami kezdetben ott volt Gedeonban, az ott lehessen bennünk is. És ami higgadt válaszunk, az csendesítse el az indulatokat. Adj nekünk alázatot. Add nekünk, hogy észrevegyük a sátán mesterkedését. Lelepleződjék az. És add, hogy azt is ki tudjuk mondani, hogy butaságokra nincs időnk. Fontosabb dolgokkal kell foglalkoznom, és nem az ilyen hiába valóságokba belemerülni. De olyan jó nekünk azt is látni, Istenünk, hogy akkor, amikor egy csatát győzedelmesen megvívunk, lehet, hogy a következő pillanatban elbukunk, úgy, ahogy Gedeon tette. Bár álhatatosan kitartott, fáradtak voltak, mégis folytatták az üldözést, és ez az álhatatosság, ez valamiképpen súlyt adott az ő életének. Légy velünk, Istenünk, hogy lássuk meg a bosszúnak romboló mi voltát, és kérjük a te segedelmedet, fogd a mi kezünket. Ne engedd, Istenünk, hogy úrrá legyen rajtunk az indulat, a hiúság. Köszönjük ezt az élettörténetet, hiszen életünkről, önmagunkról szól. És add, Istenünk, hogy lássuk meg annak tanulságait, úgy, ahogy az bennünk hitté váljon, alázattá, engedelmességgé váljon, olyan fajta indulattá, amely mindig reát tekint és beléd kapaszkodik, hogy vereséget ne szenvedjen. Köszönjük, hogy most egyéni kívánságainkat, kísértéseinket, fohászunkat eléd vihetjük. Hallgass meg, kérünk, ami megváltónkért. Amen. Helyünket elfoglalva vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy úgy, ahogy már azt említettük a szeretett szolgálati perselybe, a Magyar Gyermekmonostori gondnok leukémiás beteg műtétjére fogadunk el külön adományokat. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy azok, akik megrendelték az éjféli kiáltást, hátul az asztalnál átvehetik. Hirdetem azt is, hogy szeptember 27-én, közös biblióórára kerül sor, tehát nem mindenki a maga körzetébe megy, hanem itt együtt leszünk. Itt fogjuk megtartani a közös biblióórát. Kedden 6 órára várjuk a testvéreket erre az áldott alkalomra. Hirdetni szeretném azt is, hogy a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Nép Együttes szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a Magyar Tánc Évszázadai című tánctörténeti előadásra. Az előadás 2016. szeptember 28-án, szerdán este 7 órától kerül sor a kolozsvári diákművelődési házban, vagy ahogy a legtöbben ismerjük, a Stutházban. Tehát szeptember 28-án, szerdán este 7 órára várják az érdeklődőket. Ugyanakkor örömmel hirdetem, hogy keresztelésre kerül sor a keresztség sákramentumában részesül Méra Patrik, Méra Viorél és Márton Rozália gyermeke. maradjunk bent a templomban, és legyünk részese mi is ennek az alkalomnak. Keresztelésre készülve a 255. számú énekünk első két verszakát énekeljük. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Halljátok meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. fejezetének 18-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, amikor itt voltatok a templomban azért, hogy a házasságotokra áldást kérjetek, akkor meg vagyok győződve, hogy ez egy valóban áldott alkalom volt a ti számotokra, és átéltétek azt, hogy ketten az életúton nem egyedül indultatok el. És most ugyanígy azért jöttetek, hogy áldást kérjetek már ne önmagatokra, hanem egy gyermeknek az életére, a ti gyermeketeknek az életére. Olyan nagy dolog és olyan nagy kincs, hogy valakitől kérhetünk áldást. Hogy nem kell nekünk egyedül elindulni az életúton. Sok mindent megtettetek már azért, hogy ennek a gyermeknek meglegyen mindene. Valószínűleg már néhány ruhácskát megvettetek, valószínűleg már az ágyacskája, vagy pedig a szobája is megvan. De most ezen az alkalommal Jézus Krisztus arra akarja felhívni a figyelmeteket, hogy ő is előkészített mások mindent. Most az ő vérében megpecsételt meghívóját akarja átadni egy kisgyermeknek. Ez a gyermek most még nem érti, miről van szó. De azért vagytok ti itt jelen, szülők, keresztszülők, hogy mindent megtegyetek annak érdekében, hogy ne csupán névileg legyen keresztény, hanem szívében, lelkében, életében is látszódjék meg, hogy Krisztushoz tartozik. És nyilván ebben nagyon fontos a ti példaadásotok. A ti életetekből sok mindent el fog lesni. Nem csak a jót, hanem időnként a rosszat is. Ezért fontos, hogy minden alkalommal úgy viszonyuljunk egymáshoz, hogy valóban példa legyünk az ő szemében. Olyan nagy dolog, hogy így egymásért vagyunk, hogy így egy közösségben akar bennünket látni az Úristen. Hogy ne csupán a magunk terhét hordozzuk, Patrik, ha majd megnő, ne csupán a maga terhét hordozza, hanem valóban tudjátok egymás terhét hordozni. Hogy akkor, amikor szüksége van a ti segítségetekre, akkor ezt ti adjátok meg neki. Vagy ha szükség lesz arra, hogy ti valamilyen módon az ő segítségére, oltalmára, vezetésére lesz majd szükségetek, akkor így egymást egészítsétek ki. Ezen az Isten tiszteleten vízzel öntjük le ennek a gyermeknek a fejecskéjét, és a víz az egy jelkép. A víz nem egy szent víz, egy ugyanolyan egyszerű víz, mint amit mi a csapból megengedünk. Ez a víz csupán jelkép. Minek a jelképe? Annak a jelképe, hogy úgy, ahogy ennek a gyermeknek a fejét leöntjük vízzel, ugyanígy akarja Jézus Krisztus az ő életét megtisztítani. Mert a víz az, amely megtisztítja a mi testünket. És Jézus Krisztus vére által akar mindannyiunkat megtisztítani, mert nem vagyunk mi tiszták. Patrik is bűnösként született meg. Bűnnel terített világban. És jó ezzel tisztában lenni. Ne idealizáljuk sem őt, sem önmagunkat. Jézus Krisztus az egyetlen menekvés, aki által megtisztulhat a mi életünk. Ugyanakkor arra is felhívnám a figyelmeteket, hogy nem névadó ünnepségre gyűltünk ma itt össze. Persze innentől kezdve érezzük azt, hogy valóban mi az ő neve. Csupán csak azért mondjuk ki a nevét a keresztelés alkalmával, hogy ebben érezzük, hogy személyesen ez neki szól. Személyesen Jézus Krisztus érette is meghalt. Akkor válik értelme Jézus Krisztus hatalmas áldozatának, azt nem csupán általánosságban mondjuk el, hogy Jézus Krisztus meghalt a világ bűnéért, hanem ha személyesen el tudom mondani, hogy érettem, meghalt Jézus Krisztus. Nem csak gondozást vár el tőlünk, gondozni kell ezt a gyermeket. Hogy ne kellene, ránk bízza ezt is az Isten. De a gondozáson túlmenően neveljétek is. És ez a nevelés Krisztus parancsai szerint történjen. Erre fogtok ti most fogadalmat tenni. Mindig úgy imádkozom azért, hogy itt az Isten tiszteleten történő fogadalmak ne szálljanak a porba. Annyi fogadalom már elhangzott ebben a templomban. Nem egy régi templom, de már nagyon sok fogadalom elhangzott. És nagyon sok fogadalommal kapcsolatosan talán azt érzi az Isten, hogy hiába való volt, hogy külsőség volt, hogy csak megszokás volt, ne hagyományból, ne megszokásból, ne kötelességből akarjátok azt, hogy ez a kisgyermek részesüljön a keresztségben, hanem azért, mert ezt komolyan gondoljátok, hogy mindazt, amit itt fogadok, azt az Isten hallja, látja, és segíteni is akar. Ez a bátorításom felétek, nem kell egyedül végigjárni ezt az életutat. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kérjétek az ő segítségét minden nap, és akkor átéritek az áldást, átéritek azt, hogy mennyivel boldogabb így vele az élet. Ebben legyen Isten segítségetekre, és ebben legyen támaszotok minden olyan helyzetben, amikor talán kilátástalannak fog tűnni a jövő. Amen. Iubiți fratelui Hristos, vă rog să ascultați cu luarea de aminte cuvântul Domnului, așa cum sunt ele scrise în Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 18, 19 și 20. Și apropiindu-se Iisus, le-a vorbit lor zicând, dați-mi să toate puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățătându-le să păzească toate cât v-am poruncit vouă, și iată eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Minunat este Dumnezeu, Creatorul nostru, deoarece ne lasă să simțim bucuriile pe care și El le simte față de Iisus și față de noi. Ne lasă să simțim binecuvântarea apariției unei noi vieți, unui copil. Suntem martorii unui astfel de fapt, pentru că Atotputernicul Dumnezeu a binecuvântat această familie cu un copil. Dragi părinți și nași, voi luați în serios această binecuvântare, deoarece doriți să vă îndepliniți în totalitatea obligațiile ce le revin părinților, respectiv nașilor, și le-ați adus aici în Sfânta Biserică pe Fiul vostru, deoarece doriți ca și El să fie membru al comunității lui Dumnezeu, să fie membru al acelei comunități care se bazează pe dragoste și acceptarea, primirea celuilalt. Suntem aici cu inimile pline de recunoștință, deoarece conștientizăm că Domnul ne iubește și astăzi ce-a binecuvântat cu harul Său. Și acest nou născut are nevoie de alianța, de relația cu Dumnezeu, ca și noi, deoarece viața fără Iisus nu este viață. Este atât de minunat că acest copil poate crește în speranța că bunul Dumnezeu îi va asigura tot ce are nevoie. Nu va duce lipsă de nimic, deoarece Domnul va fi totul pentru el. Poate trăi pe acest pământ cu speranța că are Mântuitor Hristos, cine îi dă viață veșnică. Aceste lucruri sunt posibile doar dacă ținem cont de porunca Domnului Iisus Hristos despre botez, pe care am auzit-o. Putem fi siguri că ne ajută, nu ne lasă singuri, deoarece a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacului. Amin. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszent egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Doriți ca acest copil să fie primit în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh în Biserica Mamă Creștine prin taina botezului. Vreți? Promiteți că pe acest copilaj de acum îl veți educa în așa fel încât, ajungând în pragul confirmării, să fie gata de a-și mărturisi credință în Hristos și în Sfânta Treime Dumnezească. Promiteți? Imádkozzunk! Felséges Isten mennyei édesatyán, ki azt ígérted és ígéred, hogy Istenünk leszel nekünk és utódainknak, a te oltalmadba ajánljuk ezt a kisgyermeket. Légy neki szent ígéreted szerint egész életében őriző pásztora, kegyelmes gondviselője. Vezéreld őt minden jónak teljes ismeretére, cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádva, szent parancsaidnak híven engedve, mind itt a földön, mind az örökké valóságban boldog lehessen, ami Urunk Jézus Krisztus által. Áld meg a gyermek szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, hogy úgy tudják felnevelni a gyermeket, hogy ne érezze az árvaság fájdalmát és nyomorúságát, hanem kibontakozó életével legyen öröme szüleinek, nagyszüleinek, gyönyörűsége keresztszüleinek, és gazdagodása anyaszentegyházunknak. Add, Urunk, hogy gyarapodjék testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen. Patrik, én keresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Te pedig kisgyermek, gyarapodjál testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen. Helyet lehet foglalni. A 255. számú énekünk 3. és 4. versszakát énekeljük. Isten élélek, te örök fényesség. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.